Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A mai műsorban a teljesítménykényszeres gyerekekről lesz szó.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ahogy a felnőttek, úgy nyilvánvalóan a gyerekek sem egyforma természetűek, és ez a testvérekre is igaz. A gyermekek különböző tulajdonságokat örökölnek, és a születési sorrendnek is van jelentősége. Így előfordulhat például, hogy egyikük félváról veszi a dolgát lustácska, a másik viszont éppen ennek az ellentéte szorgalmas, megbízható, igyekvő. Most az utóbbiakról lesz szó, és hamarosan kiderül, hogy a megfelelési kényszeres gyerekek élete egyáltalán nem könnyű, és szülőként erre érdemes bizony odafigyelni. Bodnár Csilla gyermekklinikai szakpszichológussal, aktív analitikus kiképző pszichoterapeutával beszélgettem.
Létezik a világon a genetika is, és a gyerekek más típusú genetikai állománnyal születhetnek. Ugye más módon hordják ki az anyukák a terhességet, maga a szülés is más körülmények között zajlik, illetve hát ugye Adler óta tudjuk, hogy alapvetően a születési sorrend is meghatároz egyfajta személyiség karaktervonásokat, ami a gyerekek a családon belül a születési sorrendjükből adódik.
Tehát a genetika az egyik felelős, miért ilyen furcsa a személyiségjegyek öröklődése?
Az öröklődésnek nagy variánsai vannak, ugye, mert ugye két szülőpár genetikai állománya keveredik. Ez azért nagy mértékben meghatározza a gyermek temperamentumát is. Ugye hát habitusban, temperamentumban is mások vagyunk, és ez már a csecsemőknél is sok esetben megfigyelhető. Illetve ugye Adler azt mondja, hogy a családon belül, ha több gyermek létezik, akkor a születési sorrend az meghatározza a szülővel való kapcsolatot, illetve az egymáshoz való viszonyt. Hogy mondjak erre egy példát, tehát ugye az első gyereknek megvan az a privilégiuma, hogy ő neki van egy olyan időszak az életében, amikor csak ő van a szülei figyelmének a középpontjába. Ugye a második gyereknek erre már nincs lehetősége, mert a nagyobbik testvér jelen van. Tehát az első gyereknek nehezebb mondjuk abból a szempontból, hogy meg kell tanulnia, osztani a szülők figyelmét, odafordulását, viszont ő ennek cserébe azt kapja, hogy van egy olyan időszak, amikor csak őre figyelnek. A második gyerek, arra azt szoktuk mondani, hogy ő már sokkal talpra esettebb, mert ugye ő már ebbe születik bele, tehát megkapja azt a képességet, hogy rögtön meg tud osztani, viszont ennek szerében ő lemond arról, hogy valaha is csak ő volt a szülei figyelmének a középpontjában.
Az első és a második gyermeknek jellemzően milyen a személyiségjegye? Tehát az egyik az a mama-papa kedvence, a másik pedig álljon meg a maga talpán, így aztán erősebb?
Hát nem biztos, hogy azért erősebb, mert attól is függ, hogy a család hogyan viszonyul a gyerekekhez. Tehát vannak olyan családok, ahol mindig a legkisebb gyerek kapja a legtöbb figyelmet, és ezáltal a nagyobbik gyerek mondjuk úgy éli meg, hogy innentől kezdve kevésbé fontos, vagy kevésbé fontos, amit ő tesz. Vannak olyan családok, ahol ugye az első gyerek marad a figyelem középpontjában, és a második gyermektől várják, hogy ő tanuljon meg alkalmazkodni, tanuljon meg lemondani, megosztani. Tehát, hogy azért ez egy sokkal dinamikusabb és sokkal bonyolultabb rendszer, mint hogy egyszerűen meg lehetne azt határozni, hogy akkor az első gyereknek ilyen a karaktere, a második gyereknek olyan a karaktere, de hogy vannak bizonyos specifikációk, amik ugye a születésből magából már adottak. Ez egy köztudott tény például, hogy a középső gyerek, ahol három gyerek van, hogy mindig ő a legsérülékenyebb, ő neki a legnehezebb az élete, mert ugye ő már eleve egy olyan rangsorba születik bele, ahol meg kell osztani a szülők figyelmét, és hogyha túl korán születik mondjuk a harmadik gyerek, akkor ő neki nagyon hamar önállóvá is kell válnia. Ő kap speciál a legkevesebb figyelmet tulajdonképpen.
Nem akarom kínozni pszichológusként, de hát ha ön is találkozott már a praxisában olyannal, hogy ilyenkor még a szülők hajlamosak behozni azt is, hogy milyen csillagjegyben született a gyerek, amikor keresik, hogy na vajon miért olyan pont az én egyik-másik gyermekem, mint amilyen.
Igen, ez elég gyakori, és mondjuk hát mi pszichológusok azért kevésbé szoktunk ebben gondolkodni. Ugye a spirituális létben van, aki ebben hisz, és fontosnak tartja, és egyebek, de pszichológusként én csak azt tudom mondani, hogy azért a személyiségjegyeket a felnövekedésünk során, egészen a születésünkön megszerzett tapasztalatok, illetve az a személyiség alap, amivel születünk, az azért sokkal inkább meghatározza. Igen, persze van ilyen, hogy önmagát beteljesítő jóslat, tehát hogyha a szülő valamilyen szemüvegen keresztül nézi a gyerekét, az egyre inkább kezd is arra hasonlítani akár.
Most beszéljünk a szorgalmas, igyekvő gyerekekről, akik ugye kiskoruktól fogva meg akarnak felelni eleinte a szülői, aztán majd az óvodai iskolai elvárásoknak. Az ilyen gyerekekre ugye minden szülő azt mondja elvileg, hogy mint a gyerek, jó gyerek, de vajon a gyereknek jó-e, hogy mindig teljesítménykényszer alatt van, mindig meg akar felelni?
Hát azért itt kell, hogy differenciáljunk egy kicsit, mert hogy eleve abból kell kiinduljunk, hogy a gyerekek ugye dependens függő viszonyban vannak a felnőttekkel szemben. Ez ugye magából a gyerek létből adódik. Tehát a felnőtt gondozása, odafigyelése, törődése nélkül nem tudna életképes lenni. Ezért aztán nyilvánvaló, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hogy a szüleikkel, vagy az őket körülvevő felnőtt környezettel jó viszonyban, jó kapcsolatban legyenek. De most a teljesítmény oldaláról, ha nézzük, akkor vannak olyan gyerekek, akik alapvetően nagyon magas explorációs drive-val, mi ezt így hívjuk, születnek, ami azt jelenti, hogy nagyon kíváncsiak a környezetre, nagyon szeretnek és szívesen tanulnak meg új dolgokat, és ezeket az elsajátított képességeket szeretik is használni. Tehát ezek jól teljesítő gyerekek, de nem feltétlenül csak azért, hogy jól teljesítsenek mondjuk a környezetüknek, hanem ők élvezik ezt, szeretik ezt csinálni. És nyilván azt még inkább élvezik, ha a felnőtt környezet ennek örül, amit ő megcsinál vagy kipróbál. És hát vannak azok a gyerekek, akik nem feltétlenül tudnak mindig megfelelni ezeknek az elvárásoknak, vagy a velük hozott képesség talaján talán ők még nem érték el azt a szintet, vagy nem olyan könnyen, amit a felnőtt világ elvár tőlük, de önmaguk is megfeszítve, mindenféle módon eltitkolva a nehézségeiket, örömöt és boldogságot akarnak szerezni a felnőtt környezetnek. És hogyha ez nem sikerül, akkor bűntudatot élnek meg. Vagy ugyan az érdeklődésük, vagy a saját igényük más irányba vinné őket, de arról lemondanak mondjuk a felnőtt környezet örömének vagy boldogságának a megteremtése érdekében. Tehát van egy olyan része a gyerekeknek, akik szíves örömest teszik ezt, mert ő maguk is ugyanabban az igényrendszerben működnek, és van egy másik része a gyerekeknek, akik ettől sokkal inkább szenvednek, akik a saját igényeiket megtagadva, vagy a képességeiket túlhajszolva próbálnak megfelelni a felnőtt környezet elvárásainak.
És akkor ugye jól gondolom, hogy az utóbbi gyerekek esetében alakulhat ki szorongás.
Így van. Az utóbbi esetben jelentkezhetnek a gyerekeknél olyan tünetek, amik arra utalnak, hogy valami diszkomfort érzése van a gyereknek, túl nagy stresszel állt hely ezekben a helyzetekben, és hogy erősen szorong.
Na most odafigyelő szülőként ezt a szorongást hogyan lehet észrevenni? Vannak ennek a szorongásnak nyilvánvaló jelei, tünetei, amikre ajánlatos odafigyelni, felfigyelni?
A gyerekeknél nem egyértelmű az, hogy a tüneteik egy típusú helyzetre vagy problémára utalnak, de nagyon fontos odafigyelni, ami inkább mondjuk kisebb gyerekeknél jellemző, hogy funkcionális képességeikben mondjuk visszaesnek. Tehát mondjuk bepisél akár nappal, akár éjszaka, vagy a széklet visszatartása, illetve tartása körüli problémái vannak, evéssel kapcsolatos, tehát mondjuk egy jó étvágyú gyerek egyszer csak elkezd válogatni, vagy nem akar enni, vagy bizonyos helyzetekre, vagy bizonyos helyeken nem akar enni. Alvással kapcsolatos problémáik lehetnek. Nagyon gyakori jele a körömrágás, ami már azért a nagyobb gyerekekre is jellemző. Súlyosabb esetben azért jelentkezhetnek abszolút ilyen vegetatív tünetek, mint kézremegés, izzadás. Nagyon gyakran lehet látni például azoknál a gyerekeknél, akiknek az írással vagy a rajzolással komoly gondjuk van, hogy amikor felemeli a kezét a lapra, akkor vizes a lap, izzad a tenyere. Beszéddel kapcsolatos problémáik lehetnek a gyerekeknek. Tehát, hogy azért ezek a jelek mind-mind egy kicsit arra utalnak, hogy a gyereknél valamilyen szorongás tünetei vannak. Na most nem mindig ennyire egyértelműek ezek a tünetek, de ha a gyereknél súlyos változások, tehát olyan eddig ilyen volt, és aztán elkezd valahogy másképp működni, eddig szívesen csinálta ezt, most nem szívesen csinálja. Tehát ezekről mindig érdemes azt átgondolni, hogy mi van ennek a hátterébe. Mi történt, mi okozhatja ezt. Bizonyos körülmények csökkentik a tüneteiket, bizonyos körülmények növelik a tüneteiket. A másik nagyon jellemző tünete még, szintén inkább nagyobb gyerekeknek, amikor mondjuk iskolai teljesítményben nagyon unatkoznak, vagy nagyon gyakran próbálják elkerülni azokat a helyzeteket, amiktől tartanak vagy félnek, akár betegséggel, akár pszichoszomatikus tünetekkel, tehát haza kell vinni őt az iskolába, mert fáj a feje, ahogy hazaérünk, nincsen semmi baja. Tehát ezek mind-mind egy kicsit arra utalnak, hogy a gyerek valamiért szorong.
Bodnár Csilla gyermekklinikai szakpszichológust, aktív analitikus kiképző pszichoterapeutát hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Hamarosan folytatódik a Családi Hét, ha tehetik, maradjanak velünk.